És én nagyon szívesen kimegyek, és elmondom a vendégnek, hogy értem, ez volt régen. Mi vessék megkóstolni, belevágni, ha kell, megbeszéltük benn, ha kell, én odaadok egy süteményt, hogy tessék megkóstolni. Nem kell kifizetni, csak kóstolja meg. És volt olyan öreg, aki azt mondta, hogy úristen, ez jobb, mint az eredeti. Mondom, nem jobb, csak más. Ebben benne van az az anyag, amit eredetileg a Rákóczi túrosba mondjuk bele akartak rakni. Mert bele kell rakni, és nem szabad elengedni a minőséget. Nagyon fontos a minőség.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és a műsorvezető társam Jankovics Márton.
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig Juhos József, cukrászmester, a Mester Cukrász című műsor zsűri tagjaként lehet most országosan ismert, pedig a szakmában ő egy, a cukrász szakmában ő egy tekintélynek számít Magyarországon, és ehhez kötődik rögtön az első kérdésem is, hogy míg séfekből kimondottan sok van már ma Magyarországon, akit országosan ismertnek is mondhatunk, cukrászmesterből jóval kevesebb ilyen van. Ez a mi tájékozatlanságunkat bizonyítja, vagy pedig tényleg van egy ilyen egyensúlyátolódás a két szakma között?
Először is sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ez egy nagyon jó feltevés, mert cukrászsévből is ugyanannyi van kb., mint szerintem szakácsból, viszont ugye, ha elmész egy étterembe, vagy egy szállodába, ott mindig a szakácsot fogják előre tolni, mert ő az arc. A cukrász, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha van egy menüsorod, ő teszi fel a koronát a végére. Tehát bárhova elmész vacsorázni, ebédelni, te nem azt fogod az agyaddal a végén leszűrni, hogy milyen volt maga az étel, hanem mindig arra fogsz visszaemlékezni, milyen volt az utolsó fogás a desszert. Ha az jó volt, akkor onnantól ezen nincs probléma. Nekem talán az a szerencsém, hogy én bejártam úgy a vendéglátás, hogy kezdtem egy maszeknál, mint tanuló, utána bekerültem egy nagy jó nevű étterembe, utána bekerültem egy nyitószállodába, utána bekerültem egy nagy neves cukrászdába, utána vissza a maszek világba megint, és úgy kezdtük el a saját cukrászdánkat. Tehát nekem volt szerencsém végigjárni minden egyes lépcsőt, minden egyes egységét, úgymond a cukrászat vendéglátáson belüli részének, mint szálloda, mint étterem, mint maszek, és ugye nekem rengeteg szakácsfőnököm volt. Tehát aki ismer a szakmába engem, én nagyon szeretem a szakácsokat, rengeteg szakácsbarátom van, de én mindig hadba álltam velük. Én mindig megmondtam, hogy ez egy nagyon fontos, ha megnézzük külföldön, hogy van ez az egész felépítve, akkor van az exekutív séf, van a konyhafőnök, és a konyhafőnökkel egy szinten van a főcukrász, mert az egy ugyanolyan fontos pozíció, mint maga a konyha. Tehát vannak olyan rendezvények, ahol vagy egy kávézó, ahol csak sütemények vannak, tehát ott is kell a tudás. Csak ők hátrébb vannak egy kicsit szorítva. Még itt Magyarországon, de remélem, hogy most ki fogunk törni, és erőt merítünk belőle.
És egyébként ezek a küzdelmeid, tehát sikerült elérni azt a mozgásteret, amit megcéloztál ilyenkor?
Ez egy nagyon jó kérdés. Az az érdekes, hogy amikor én, nem tudom, hogy lehet, egy Városligetben dolgoztam 17 évig, egy nagyon nagy nevű étterembe.
A Gundel.
Hát ha kimondhatjuk, akkor nem próbálom. Igen, a Gundelnak voltam én először bekerültem, mint sima cukrász. Majd 5 év után én lettem a cukrászat vezető, és akkor a Kalla Kálmán volt, aki még, ha azt mondom, hogy Kalla Kálmán, szerintem azért ő egyik nagyon híres szakács
ma Magyarországon. Most vidéken van.
Igen, Sümegprágán van egy saját kis ilyen panzi, és ott főz. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokat szoktunk beszélgetni. És őnála volt az, hogy 6 év telt el, hogy úgy jött be, hogy ehhez a menüsörhoz kérnék egy desszertet. Előtte mindig úgy volt, hogy ezt és ezt csináld meg ide. Tehát nekem bizonyítanom kellett ahhoz, hogy megállom a helyemet. Voltam vele úgy külföldön, hogy kimentünk ketten vagy hárman, kellett egy 150 fős vacsorát csinálni, és tényleg a zéróból elkezdtünk délután 2-kor dolgozni, és másnap ebédet adtunk 100 főre. És én cukrász, nem csak a desszertet csináltam, hanem fölvágtam neki mondjuk a hagymát, a húst, előkészítettem, néztem, ahogy fősegítettem neki, pluszban csináltam a saját munkámat. Tehát itt ez az érdekes, hogy én besegítettem neki, és ő ezt látta, ezt, hogy én igyekszem és segítek, és így eljutottunk erre a szintre. Viszont én vagyok szerintem az egyetlen Magyarországon, ezt mondhatom eléggé nagyképűen, aki a Gundel étteremnek volt az exekutív séfe, cukrász létére. Nekem nincs szakás végzettségem, Viszont azt mondták a vezetők, hogy nagyon jó szervezek, nagyon jó összeraktam a csapatot, nagyon jó szakembereim voltak, és leültem, mondták, hogy ez az én feladatom, mondtam, én egyedül nem dönthetek, hívjuk össze a séf helyetteseket. Ha ők azt mondják, hogy vállalják, hogy egy cukrász dirigáljon, ők sokkal nagyobbak voltak szakmailag, főleg szakács szakmailag, akkor én nagyon szívesen elvállom, és azt mondták, csak 3 hónapról van szó, ebből 1,5 év lett. És 1,5 évig én irányítottam a Gundel konyháját másodmagammal.
Épp azt is akartam kérdezni, hogy mennyire van átjárás a két szakma, a cukrász és a séf között. Tehát ez az, most mondod, hogy te csináltál.
Ha éhesek voltunk, mindig átmentünk és cseréltünk sütit kajára. De az az igazság, hogy vannak éttermi melegtészták, amit például ugye szakácsoknak kellene csinálni. Nagyon érdekes például aranygaluska, palacsinta, vargabéles, mágiarakás, minden ilyesmi, de ezt mind a cukrász csinálja. Mi ekkor viccesen, ugye, amikor fiatalok voltunk, mondtuk, hogy azért biztos, hogy a szakácsok nehogy összelisztezzék a kezüket, meg ilyenek, de nagyon, hogy mondjam, hasonlóság van, de külön szakma. Tehát én nagyon, hogy mondjam, nem is rossz szemmel nézem, de én nagyon megszoktam lepődni, amikor egy desszert mögé mindig betolnak egy szakácsot, viszont én tudom, hogy jött ki a cukrász, és hogy miért nem ő kerül előtérbe. Tehát szerintem sokkal fontosabb megadni a kollégákat, főleg egy csapatjátékban, mert egy konyha az csapatjátékról szól. Talán még fontosabb egy mosogató, meg egy zöldség előkészítő, vagy egy húsfeldolgozó, mint mondjuk az a szakács, aki csak bemelegíti a köretet, vagy megcsinálja. Én így álltam hozzá világéletembe, hogy vagy egy csapat vagyunk, ez most is úgy van jelenleg, ahol csináljuk ugye a cukrászdánkat, hogy én elmondtam a srácoknak, aki mind a tanulón volt annó még a Gundel étterembe, és jöttek hozzá, mikor kinyitottunk, és mondtam nekik, hogy figyeljetek ide, ha jót kapunk, ti is megkapjátok a jót, ha rosszat kapunk, ti is megkapjátok a rosszat, mert csapat vagyunk, és ez a lényeg.
Ilyen értelemben viszont akkor szerinted egy ilyen műsor, mint ez a Mestercukrász, tehát jó jel az, hogy akkor már ennek van egy saját műsora egy ekkora tévécsatornán, hogy így az emberekbe kicsit tudatosíthatja azt, hogy ez, vagy emelheti ennek a szakmának így a respektjét, hogy arcokat, meg neveket is társítson hozzá?
Én nagyon remélem, hogy lesz egy pozitív hozadéka ennek. Bár ugye azért, hogyha egy külföldi műsort nézünk meg, és ahhoz hasonlítjuk ezt az egészet, vannak ott is különböző szintek. Tehát van a teljesen amatőr szint, van azért mondjuk egy középhaladó, meg van az, amikor rendesen mesterek versenyeznek. Ugye itt például nálunk a versenyben ez úgy zajlott, hogy voltak amatőrök, teljesen amatőrök, akik hobbi szinten csinálják. Volt olyan, aki mondjuk elvégzett egy ilyen OKJ, és én csak úgy hívom, hogy 90 napos gyors talpalót, akinek is kapott egy cukrászpapírt, meg volt olyan, aki csak mondjuk szakács, és átpártolta arra, mert hogy ő jobban szeret mondjuk desszertet készíteni. Én azt mondom, hogy ahogy megnézzük a többi ilyen nagy szakácsműsort, ahogy elindultak az első évadoknál, majdnem mindig ugyanez volt, mint nálunk. Én azt mondom, hogy ha tetszik a közönségnek, és szeretni fogják, és a később lesz még esetleg ebből egy évad vagy kettő, akkor ott már lehet bizonyos dolgokon változtatni, de ez nem rajtunk fog múlni, hogyha mi leszünk a zsűri a második évadba is.
Említetted a saját cukrászdádat, amit most már ez az első olyan, amit önálló nyitottál el, tehát az, ami most már a saját, ez a sütíz nevű cukrászdád.
Igen. Nem akartam, nem tudom, hogy lehet ilyen reklámot nyomni, igen.
Igen, de hogy azt akartam kérdezni, hogy te, én azt gondoltam volna, hogy te magadat is ilyen inkább ilyen új hullámost cukrászdának mondod, közben pedig valahol azt a meghatározást olvastam, hogy te inkább azt mondtad, hogy te mégis inkább a tradicionális vonalat képviseled, csak annak egy modernizált verzióját. Hol kell meghúzni ezt a választóvonalat, hogy van-e választóvonal?
Én nagyon jó lenne, ha meg tudnánk húzni minden cukrászdába ezt a választóvonalat, de én azt mondom, hogy amikor 7 évvel ezelőtt nekem van egy üzlettársam, az Eszter, aki tök érdekes, mert a tanulón volt, és így nyitottuk ezt a vállalkozást, hogy nyissunk egy szó, hogy kezdjünk el valamit csinálni, és mondta, hogy hát neki ott a két gyerek, és nem tud elmenni. És akkor a férje azt mondta, hogy figyeljetek ide, itt van a pince alattunk, semmit nem használunk, mit kell csinálni? Hát mondom, kirángatjuk a Nébihet, vagy az ANTS-t, akkor még ANTS-t, hogy nézze körbe, mi kell, rajzoljuk meg, megcsináltuk, és elkezdtük csinálni, egy pincébe kezdtük, majd találtuk ezt az üzlethelyiséget, és átmentünk. Ez régen egy cukrászda volt, és ott nyitottuk meg a sütiszt. És ami nagyon fontos, hogy én, amikor még tanítottam, mert most már sajnos nincs rá időm, de tanítottam, akkor én mindig azt mondtam, hogy mindig ahhoz, hogy jó desszertet és jó süteményt tudjál csinálni, tudni kell az alapokat. Ha te magyar vagy, akkor neked tudnod kell a magyar cukrás süteményeknek az alapjait. Anélkül te nem tudsz elkezdeni bármilyen hagyományos vagy megújító dolgot csinálni, mert láttam egy-két katasztrofális desszertet így a életem folyamán, amikor azt mondtuk, hogy ez itt egy Eszterházi. Én értem, de mi köze van az Eszterházihoz, ha nincs benne ez az alap, meg ez az alap. Tehát a mi cukrászánk is úgy indult, hogy mi szerettük ezt az új hullámos vonalat, ami azt jelenti, hogy ez a francia technológia egy gumiformákba betöltve belső díszítéssel, többféle íz, nagyon szeretem ezt az ott, többféle textúra, és hogy legyen ropogóság, legyen egy kis látság benne, tükör áthúzó vagy lefújva. Igen, kell ez, viszont mi megpróbáltuk úgy az Eszterrel kitalálni, hogy azt mondtuk, hogy legyenek hagyományos süteményeink, mint például mondtam az Eszterházit, hogy meg kéne újítani, hogy mi szeretnénk. És mi megcsináltuk. Csináltunk egy szatmári szilvát. Mi legyen benne? Hát mondom, szilvának kell benne lenni. Mi van még benne? Csináltunk egy jó pálinkás szilva betétet, egy enyhén fahéjas vaníliás múz, az alján pedig van egy piskóta, amiben szintén ez a szilva lekvár van bele sütve, és az egész át van húzva, egy pici pálinkával meglocsolva, és tökéletes a desszert szerintünk. Tehát én azt mondom, hogy a mi cukrászdánk nem a hagyományos, de nem is a legmodernebb, ami ez a francia túldíszített valami. Mi rámentünk az egyszerű eleganciára, nem fogja a vendég megfizetni a túldíszített dolgokat, hanem azt fogja nézni, először megnéz, ránézi, le van tisztulva egy vonal, először a szemével végigpásztázza a pultot, kiválasztja, és utána jön az, és akkor azt mondtam, hogy nagyon fontos, amikor beviszi az ember a szájába az első falat, akkor úgy érezze a vendég, mintha ez egy ízorgia lenne. Tehát minden íznek ott kell lennie, és nagyon sokszor van az, mondjuk egy esküvői megbeszélünk, akkor leülünk, és akkor így kivágnak ezt, mondom, nem így kell kóstolni, ne haragudjatok, vágjátok ketté, nyissátok meg, nézzétek meg, hogy milyen belső dekoráción, és úgy vágjátok ki az első szelet, ne a sarkát vágjátok le, hogy legyen a közepébe is. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nálunk is van hagyományos tortaszelet, mondjuk egy sajtorta, egy barackos túró torta, de vannak az új modern desszertek. Csináltam orosz krémet is, mikor kinyitottunk, mert a környékbeli idősebbek jöttek, hogy Jós úr, itt az orosz krémtorta, a régi cukrászdába, fantasztikus volt. Mondom, és melyik? Olyan volt, mint a krémes. Mondom, jó, megcsináltam. 3 hónap után le is vettük, mert nem ment. Mert az emberek bejöttek, mert látták, hogy van, de ők a modernet szeretnék. És én abban reménykedem, hogy eljut a magyar cukrászat oda, főleg ugye, ha megnézzük és bemegyünk ezekbe a régi, tradicionális nagy cukrászákba, hogy van egy iszonyú hosszú pult, amiben van 38 féle sütemény, de a régi, klasszikus, nagy magyar nehéz sütik, hogy legyen egy 5 darab, ez az új vonal. Mert gondoljunk bele, hogy ha elmegyünk, bemegyünk, veszek egy dobostortát, mert azt nagyon szeretem. Hú, de milyen jó néz ki az a fényes csokoládé áthúzó, 3 féle csoki músszal, vagy tejcsol, bár kóstoljuk meg, megkóstolom, és azt mondom, hogy imádom a dobost, de legközelebb inkább abból az újból viszek 3-at, és a dobosból 1-et. És jó lenne egy kicsit, ahogy a szakácsok is elkezdték megformálni a vendégkört, és kialakítani a saját ízlésüket, ezért szerintem a cukrászatnak is ezt kéne csinálni.
Ez hol tart szerinted most?
Nagyon az elején vagyunk, iszonyatosan az elején vagyunk, amíg sajnos úgy jönnek hozzánk is ezek az üzletkötők, hogy Jaci, van egy újfajta eperpasztánk, és így ülök a pult előtt, és mondom, te láttad, hogy mi van kirakva? Igen. Mondom, szerinted ebben melyikben van eperpaszta? Fagyiba. Mondom, figyelj, a fagyi, víz, cukor és gyümölcs, semmi más nem kell bele. Nem használunk ilyet, nálunk nincs paszta, nincs kivonat, nincs növényi tejszín, mert nem szabad. Nem.
És nem találkoztál azért olyan reakciókkal, hogy mit tudom én, hogy ez nem egy zserbó, vagy nem egy Rákóczi túros, hiszen nálatok ezek igen, csak a külsejükre egészen más.
Nem is egyszer. És ilyenkor én nagyon szeretem, amikor jönnek, főleg az idősebbek, ugye, akik megszokták a régi rendszerben, amikor volt egy vékony linzer, egy kis túró, és egy ekkora hab volt a tetején, hogy akárhogy etted, mindenhol tojáshabos lettél. És én nagyon szívesen kimegyek, és elmondom a vendégnek, hogy értem, ez volt régen. Mi tessék megkóstolni, belevágni, ha kell, megbeszéltük bent, ha kell, én odaadok egy süteményt, hogy tessék megkóstolni. Nem kell kifizetni, csak kóstolja meg. És volt olyan öreg, aki azt mondta, hogy úristen, ez jobb, mint az eredeti. Mondom, nem jobb, csak más. Ebbe benne van az az anyag, amit eredetileg a Rákóczi túrosba mondjuk bele akartak rakni. Mert bele kell rakni, és nem szabad elengedni a minőséget. Nagyon fontos a minőség.
De akkor ez a történet, amit most mondtál, ez arról is beszél, hogy nem csak maga a sütemény beszél mindig magáért, hanem hogy van, hogy így a cukrásznak is oda kell állnia, és ilyen módon beszélgetésekbe, akár vitákba is bele kell konstruktívan bonyolódnia, hogy képviselje azt az ügyet, amit a süteménnyel már önmagába képvisel.
Én szerintem mindenféleképpen, és én azt látom, hogy nagyon sok cukrászda úgy van, hogy ki vannak lökve a pultosok, akiknek le van írva, hogy egy desszertről mit kell mondani, cukormentes, lisztmentes, ilyen, olyan, amolyan, és nagyon fontos az, hogy amikor bent vagyunk, és bármi ilyesmi van, én nagyon szívesen kilépek, és elbeszélgetek. Mert lehet, hogy mondjuk ez lehet, hogy ilyen családi vonás, ugye az egész családom kertész anya vagy apai ágon. És ugye mi ott nőttünk fel. Tehát amikor jöttek és kérdeztek, hogy ez milyen növény, az milyen növény, én mindig, amikor már cukrász voltam, mondom, ne csak karagod, én cukrász vagyok, de tudom, hogy ez, és így kell csinálni. Ha többet szeretne, menjen oda a egyik szakmabelihez, aki megmondja neki. És akkor így, és nagyon fontos szerintem a kommunikáció vendéggel. Tehát ez nem egy pár cipő, hogy oda megyek, leveszem, felpróbálom, jó, és elmegyek. És nagyon sokszor volt az, és soha nem felejtem el, egy másfél éve történt, bejött egy úr, sokan voltak, kimentem segíteni a pultba. Mondtam a pultosnak, hogy te csak kasszázzál, én rakom össze a sütit. És mondom, hogy melyiket adhatom. És így fölnéz az úr, és azt mondja, hogy ezek itt sütemények, ezek nem személyek. Mondom, uram, ne haragudjon, nagyon rosszul látja, ezeket mi készítjük benne a kollégáimmal, ha gondolja, kihívom őket, a mi kezünk munkája, a mi lelkünk van belerakva ebbe a süteménybe, és ezek a mi süteményeink, tehát ők, mert mi így szeretjük készíteni őket. Ezek akkor sem mondom, tudja mit, uram, mit csomagolhatok, és mit szeretne itt fogyasztani. Ezt viszem, nem akarok, mondom, meghívom bármelyikre, és meg fogja érezni, hogy miért ők, és miért nem ezek a termékek.
De mondjuk ez tényleg akkor azt is mutatja, hogy adott esetben a kommunikáció, amit mondasz, ez választja el az sokszor az embereket, akik mondjuk, hogy nem nyitottak, mert a saját ízlésük támadásaként, meg hagyományaik támadásaként fognak fel valami újítást, egészen addig, és ezt meg is erősítheti, ha mondjuk valaki gőgösen viselkedik velük, hogy milyen régi módiak, meg nem tudom, de hogyha meg sokszor, ha van egy pozitív gesztus, akkor az ezt egyébként fel tudja oldani, hogy az meg kicsit így tágítgassa a szemléletüket.
Aki ismer engem, az tudja, hogy én nagyon nehezen viselem a kritikát. Először puffogok, csapkodok, minden bajom van, de utána eltelik 2-3 perc, átgondolom, és ha kell, akkor igen, azt mondom mondani, hogy bocs, igazad volt, ezt főleg a kollégáim tudják alátámasztani, és meghallgatom az érveket. Viszont, amikor olyanokba kötünk bele, amit szakmailag én bármikor 38 más módon alá tudok támasztani, hogy az nem jó, ott nagyon keményen bele tudok állni a vitába. Mert engem arra tanítok otthon, hogy álljak ki az igazamért. Tehát ha én belerakom azt a csokoládét, belerakom azt a vajat, belerakom azt a gyümölcsöt, ami belejár, akkor nekem nem mondja azt, hogy ennek nincs olyan íze, az az eper, mert hiányzik. Én elmondom neki, igen, azért van ilyen íze, mert az epernek ilyen íze van. Amin ő nevet egy másik cukrászdába, ők lehet, hogy beleraktak egy ízfokozót, egy pasztát, egy sűrítményt, ami már nem 100%-os gyümölcs. Mondom, erről én nem tehetek. És akkor viszont, akkor én nagyon keményen tudok hadakozni.
Azt is olvastam valahol, hogy nem használtok margarint például. Tehát, hogy kifejezetten csak állati zsiradékokat.
Ez egy nagyon jó. Akkor szoktam margarint használni, amikor mondjuk mézes krémest készítek, az anyukám receptjét. És ezen bent is volt egy óriási vitánk benne a kollégáim, és mondtam nekik, mondom, gyerekek, ne haragudjatok, amióta az eszemet tudom, anyukám nem vajjal készíti a süteményt, hanem margarinnal, és azért lesz ilyen, mert ezt margarinnal készítenek, teljesen más a csúszáspontja, ugye amikor megolvad a margarin, teljesen más ízt ad, és nem fogom tudni vajból elérni azt az ízt. Még ha a krémet csinálom, akkor is a tésztán tészta nem lesz olyan. És igen, van néhány bogácsa, és lehet, hogy most meg fognak kövezni, de van néhány olyan bogácsa, amit szerintem nem vajjal kell begyúrni, hanem margarinnal kell begyúrni ahhoz, hogy annak olyan legyen a szerkezet, és hogyan legyen a levelesség, hogy tökéletes legyen. Viszont vannak ugye ezek az új technológiák, amiben viszont egyáltalán nem szabad használni. Sőt, ha belerakja az ember, még el is rontja a minőségét és a szerkezetét a süteménynek.
De akkor ilyen szakmai tudás megszerzése ide vagy oda, de akkor az ilyen családi meg anyai recepteknek van egy ilyen szakralitása, amihez azért ragaszkod.
Én például karácsonyi időszakban mind a mézeskrémes, mind a zserbó az az Eszter családi receptje, a mézeskrémes az én családi receptem, azokon egy deka változtatás nem lehet. És ezt elmondtuk a srácoknak is, és mondták, hogy ezen nem is kell, mert ugye amikor leszélezzük, akkor minden reggel a kávé mellé ott van a friss zserbó, főleg karácsonyunk, amikor sok munka van, friss zserbó vagy mézeskrém, és azt kezdjük el enni.
De ez egyébként is jellemző a cukrászatra, nem? Tehát, hogy nincs, tehát, hogy nem nagyon lehet változtatni az arányokon, vagy nem recepteken?
Máshogy közelítem meg. Ha megvan a receptúrád, és kidolgoztál egy receptúrát, és azzal dolgozol, azon nem szabad változtatni. De még úgy se szabad változtatni, hogy te veszel A csokoládét 55%-os mondjuk, vagy utána veszel egy B csokoládét 55%-ost. Igen, mind a kettőnek ugyanaz a százaléktartalma, viszont más cég lehet, hogy más termőterületről van, és ezt megérzi a vendég. Tehát mi, amióta elindítottuk a sütiszt, mi egy helyről veszük a csokit, egy helyről veszük a tejszínt, egy helyről veszük a gyümölcspüréket, amiket használunk, hogy mindig ugyanazt a minőséget kapjad. Viszont itt jön elő, ugye, amikor kísérletezel, mondjuk voltam egy tanfolyamon Franciaországban 5 évvel ezelőtt. 10 sütire kaptunk 112 receptet. A 10 sütemény a 112 receptből állt össze. Hazajöttünk, volt, aki ebből tanfolyamot tart a mai napig, és nem áll másból, mint copy-paste lemásolja ezeket a tanfolyamokat. Én azt mondtam, hogy én nem másoló cukrász akarok lenni, ebből a receptből tetszik ez a piskótának a végeredménye. De ahhoz, hogy én föl tudjam használni, nekem egy teljesen más technológiával fogom elérni azt, viszont jó a bázis, de kicserélem ezt, azt, amazt, hogy ne franciás legyen, hanem legyen a mi süteményünk. És így szoktam kísérletezni. Épp a mai nap folyamán volt egy olyan, hogy csináljunk valami jó puncstortát, vagy valamit, de ne ezt a hagyományosat, ugye mindenki mire gondol a puncstortára. Piskóta, lekvár, van egy ilyen jó tömény, az gulyás minyonnak hívják egyébként, mert gulyás puncstort, amikor a kókuszgolyó töltelékét belenyomkodjuk rummal, és általában rumarumával piskóta, és úgy átmondott, és mondtam, ne ezt a hagyományosat csináljuk, amikor a piskóta le van úgymond forrázva egy cukorsziruppal, rum van benne, citrom van, narancs van benne, és ebből. És akkor elkezdtünk így beszélgetni, és most megszületett a fejünkbe, és ha majd lesz időnk, akkor szépen legyártunk egy prototípust, azt először megkóstolják a cukrászok, aztán mindenki hazaviszi a családjának, és amikor visszajönnek a leszűrt dolgok, akkor már megvan ugye a receptúra, fel van írva. Egyik azt mondja, hogy nekem egy picit édes. A másik azt mondja, hogy nem édes, hanem hiányzik mondjuk a rum belőle. A harmadik azt mondja, hogy egy kis savasságot kéne belevinni, és akkor megváltoztatjuk úgy, hogy picit cukorból le, picivel több rumot, és megváltoztatjuk úgy, hogy mindenkinek. Olyat nem fogok tudni csinálni, hogy 100%-osan mindenkinek jó legyen, mert emberek vagyunk. És hogyha az megvan, akkor újra kóstolás, és ha azt mondjuk, hogy rendben van, akkor mehet ki a pultba. Nálunk van egy ilyen rosta, csak így mennek ki a sütemények.
De akkor ez a kísérletezgetés, amit említesz, ez amúgy hogy néz ki, hogy gondolom elég elfoglalt, hogy most a műsortal függetlenül is, de tehát erre ilyen külön időt kell kijelölni, hogy most ez így a kísérletezgetés, vagy csak így csinálod a dolgod, és egyszer csak jön egy ötlet, hogy milyen jó lenne egy puncs tortát csinálni, vagy mert mind a kettőt el tudom képzelni, de valamiért azt gondolom realistaként, hogy ez úgy működik inkább, hogy ki kell jelölni ennek is az idejét.
Nálunk nem úgy van, hogy erre van időm, és azt mondom, hogy most tele vagyok idővel, és akkor most nekiállok. Nálunk úgy van, hogy vagyis nálam legalábbis úgy van, hogy dolgozom, és olyan ötlettelenül, de szó szerint csinálom a napi rutin, csinálom a napi munkát. És akkor vannak alkalmak, amikor így nem tudom, hogy így beugrik valami. Az a jó tollpapír, egyből lejegyzetelem, és ami nagyon fontos, én egyből lerajzolom. Lerajzolom, lejegyzetelem nagyjából, hogy mi van, kinyilazom, és akkor amikor van időm, akkor mondjuk egyik nap megcsinálom mondjuk magát a betétet, mondjuk ennek a puncsnak, meg fogom csinálni valamelyik nap azt a jó kis rumos, citromos, narancsos betétet. Ugye ez bemegy a fagyasztóba, hogy majd a süteménybe bele lehessen nyomni. Lehet, hogy két nap múlva, amikor lesz időm újra, meg lesz az a szabad, lesz az a gumiforma, akkor megcsinálom a süteményt. És lehet, hogy négy nap múlva jutok el arra, hogy abból a süteményből, az ötlettől eljutok. De van olyan, hogy egy hónapig semmi nem jön össze úgy gondolatba, és akkor nem is szabad erőltetni szerintem, mert minél jobban erőltetsz valamit, annál rosszabb lesz. És azért meg nem kell újat csinálni, hogy folyamatosan az legyen, hogy erőlködni, csinálni kell, gyerünk. Nem. Van olyan, hogy egy hét alatt 8-5 desszert le van írva, és amikor van időm, akkor ez folyamatosan. De lehet, hogy most már a téli desszerteket kezdjük el nyáron kísérletezni, hogy télre, amikor lesz egy kis szezonalitás, akkor legyen valami váltás a pultba.
Azt mondtad az előbb, hogy nem bírod a kritikát. Miért vállal el valaki, aki nem bírja a kritikát, egy tévéműsorban való szereplést, ahol ráadásul egy kicsit olyan karaktert is kell hozni, ami feltetően nem mindenkinek lesz szimpatikus?
Az elején, amikor elkezdődött, akkor nagyon érdekes, mert nagyon sok szakács barátom van, akik azt mondták nekem, hogy jót is, és hideget és meleget is fogsz kapni. Mondom, magamat ismerve, meg ti ismertek engem, jó, nem mertük azt mondani, hogy csak negatív kritikát fogsz kapni. Én mondtam nekik, mondom, figyeljetek ide, ez egy olyan dolog, hogy aki dolgozott velem, az tudja, hogy én milyen mentalitású vagyok. Az, hogy ebbe a műsorba ők mit fognak leszűrni, az nem engem fog 100%-osan mutatni. Tehát nekem az volt, amikor elindult a műsor, nekem az volt a legpozitívabb visszajelzésem innen, hogy rengeteg olyan volt kollégám, főnököm, szakács, cukrász, tanulom, akik bent úgy váltak el, hogy jós utállak, rám írt, hogy Joci, előttem van az a 3 év, amíg ott szenvedtem, viszont te ilyen vagy, és köszönöm, hogy szakmát adtál a kezembe. És a mai napig cukrász a gyerek. És mindig előjön, hogy igen, tisztaság legyen körülöttem, igen, rend legyen körülöttem, mert bármikor bármi történhet, és igen, figyeljek oda, és ezt a szakmát csak szívből lehet csinálni. Ha valaki nem szeret, én nem azért vagyok, hogy szeressenek, én azért vagyok, hogy megcsináljam azt, amit meg kell tenni. És nem én beszélek, hanem a süteményeim beszélnek. El kell jönni, meg kell kóstolni, és ennyi.
Ennek a műsornak a címében is ugye szerepel ez az édes szájúság, de igen. Amúgy egy cukrász, te például édes szájúnak tartod magad, vagy ez nem feltétlenül erről szól?
Ha dolgozunk, akkor egy hónapban egyszer van egy olyan, hogy meg kell ennem egy somlóit. És akkor megeszünk egy somlóit. De egyébként nincs az, hogy folyamatosan eszek. Tehát van 3 kedvenc süteményem, az vagy egy csokoládéláva, vagy egy felfújt, ami kiemelkedik, vagy egy krémbrőlé. Ezekből bármikor, ha elmegyünk étterembe, és étlapon van, bármikor tudok enni. Fagylaltból szerintem kilókat tudok megenni, hogyha olyan. Viszont nekem van egy olyan rossz tulajdonságom, hogy hála a jó Istennek, én olyan helyeken tanultam, és úgy dolgoztam, hogy sehol nem használtunk se pasztát, se aromát a fagyihoz. Mindenhol főztük a fagylaltot, és ez a kézműves cukrászat. Az a kézműves cukrászat, hogy kivágom a zacskót, összeöntöm vízzel, lebotmixerezem, és beöntöm a gépbe, ez nem kézművesség. És én megérzem, nem tudom, hogy, de én 3 másodpercen belül veszem a számba, és érzem a fagyit, hogy ez vagy porból van, vagy van benne mondjuk egy eper fagyiba, egy eper sűrítmény, egy eper paszta, mert annyira jellegzetes íze van, hogy az 1000-ből is ki lehet szúrni. Tehát én azt mondom, hogy fagyiból bármennyit, ez a 3 süti, viszont a feleségemmel nagyon gyakran van az, hogy én kívánok egy sütit. Hát mondom, én ki nem megyek a sütizbe. Akkor menjünk el valahova. Jó, menjünk el. És én nagyon szeretem ezeket a top kiadványokat, amik megjelennek országosan, és szeretem felmérni azokat a cukikat, elmenni, hogy adott mondjuk újság szerint, vagy bármilyen magazin szerint, ez a top 10 cukrászda, ezek a színvonalak. És elmegyünk, és kipróbáljuk. És akkor mindig azt mondom, hogy én nem szeretnék nyilatkozni, mondd el te először. És akkor elmondja, hogy ne haragudjál már. Ez mitől top 10-es? Hát mondom, ez az.
Tehát akkor általában nem szoktatok, vagy hogy mondjam, nem szokott mögötte tartalom lenni?
Hogy nem tudom, nekem vagy hogy tudjuk, hogy ki jön kóstolni, nem, én nem tudom. Tehát én elég gyakran szaladok bele ilyenbe. Múltkor is beleszaladtunk egy fagyiba, hogy elmentünk fagyizni, ú, de jó hely, ú, de jó, mikor megláttam a fagylalt gombócárát, már jójózott a szemem, hogy mondom, tudom, hogy minőségi alapanyag, de ez még ez is húzós. Megkóstoltam, mondom, én csak egy fagylalt, két gombócot kérek, egy csokoládé, vanília, semmi más, klasszikus, semmi, nem kell nekem semmi fennhang, mert ha az a kettő jó, akkor teljesen mindegy. Feleségem meg a barátnői, hát ők ettek valami csilis mangót, vagy valamilyen ilyen mangó volt, és nem, gyömbéres mangót. És mondom neki, hogy mondom, és milyen a fagyi? Kóstold meg, megkóstolom. Milyen? Hát mondom, fagyis. Ebben nincs gyömbér. Hát mondom, én nem akartam mondani, mert akkor befolyásolok benneteket. Tehát nekem azt mondom, hogy néha sokkal jobban túl vannak hype-olva dolgok, mint hogy teljes tartalom legyen mögötte. És ebben benne van a mi dolgunk is, hogy mi nem azért vagyunk, hogy minden egyes embernek az ízlését le kell, hogy fedjük, mert olyan cukrászda és olyan étterem nincs a világon, nem hogy Magyarországon, a világon, ahol mindenkinek meg tudnak felelni, de próbáljuk meg azt, hogy a vendégkörünknek legalább a 95%-át ki tudjuk úgy szolgálni, hogy bejön, és meg tud enni egy sütit, vagy meg tud enni egy fagylaltot. Azaz 5%-kal meg nem tudunk mit csinálni.
Ennek a képzési része amúgy Magyarországon hogy néz ki? Tehát a maga a cukrászság?
Hát most lesz váltás, most óriási nagy viták vannak, legalábbis itt szakmán belül így beszéltem a kollégákkal. Nekem az a vicces, hogy a mostani tanulók pont abból a könyvből tanulnak, amivel 35 évvel ezelőtt én tanultam. Ugyanazt. Én mondtam, hogy meg kell tanulni az alapokat, de már teljesen másfele megyünk. Tehát lehetne az alapot megtanulni 2 hónap alatt, és a többi csak a modernből lehet, és mindig lehetne visszameríteni a dolgokba. Viszont én azt látom, hogy most nem tudom, hogy úgy mindenki azt mondja, hogy a pénztelenség az iskolába, de amíg tanítottam, volt olyan, hogy én vittem be a csokoládét, én vittem be a bombonformát, hogy megmutassam a tanulóknak, hogy hogy kell bombont készíteni, és hogy kell a csokoládéval dolgozni.
Tehát mert ezt csak elméletbe tanulták?
Hát elméletbe tanulták, és a gyakorlaton pedig, amikor mondjuk nem hívunk csokoládénak mondjuk egy ilyen műcsokit, egy bevonót, egy Göteborg bevonót, ami mindenre alkalmatlan, azzal nem fogunk tudni csokoládé bombont készíteni. Sem ízben, sem állagra, sem szerkezetre. És én azt mondom, hogy, és mindenkinek azt mondom, hogy végezz el az iskolát, legyél egy jó helyen, ahol szeretnél lenni, és utána, ha van időd és engedi, menj el stázsolni. Tehát kéreckedjél be helyekre, ahol meg tudod tanulni a szakmát. És nem csak azt a szakmát kell megtanulni, amit én megtanulok mondjuk egy maszeknál, hogy van az a 38 sütemény, és csak azt nyomom folyamatosan, hanem én a tanulókoromban is azt mondtam, vagyis nekem ez nem így volt, de én azt mondtam én tanulóimnak, hogy gyere el hozzánk, mondjuk 3 éves a képzés, legyél 1 évet nálunk, tanuld meg, hogy ennek mi az alapja. Menj el 1 évre egy étterembe. Nézd meg, hogy az éttermi cukrászat mennyire más, mint a cukrászdai cukrászat. És utána menj be egy szállodába. Mert mind a 3 teljesen más, viszont mind a 3 helyen, ha ügyes vagy és le tudod szűrni, akkor nagyon-nagyon sokat fogsz fejlődni. Mellette nézd a médiát, ezeket az új oldalakat, ahol mindenhol ott vannak ezek a gyönyörű, szebb-nézszebb sütemények, amik nem biztos, hogy tömegtermelésre, mint ahogy mi csináljuk, megfelelőek, viszont 1-2 fotóra gyönyörű szépek. Hogyha van időd, és igen, belefér, tanulj, és menj el külföldre, járjál tanfolyamokra. Rengeteg tanfolyamon voltam én is. És volt olyan, hogy azt mondta az egyik beszállító cég, hogy Jocsi, nem tudunk fizetni, viszont kiviszünk egy tanfolyamra Franciaországba. Dolgoztam 4 napig Varsóba nekik, reggeltől estig, mert egy 5000 fős fogadásra kellett sütemény gyártani, és a cserébe az volt, hogy 2 hét múlva levittek egy olyan tanfolyamra, amit utána néztem, hogy 2000 euró lett volna csak a tanfolyam, plusz a szállás, plusz a repjegy, plusz a kaja. És azt mondták, hogy ebbe tudnak kifizetni. Mondtam, gyerekek, semmi probléma, ezt én megcsináltam, bevállaltam, tudom, hogy miért haltam meg 4 napig, viszont annak a hozadéka, amit ott tanultam, az egy sokkal nagyobb tudás volt, mint az, amit én kiadtam magamból 4 nap alatt, és megérte.
Hát annak ellenére, hogy tehát ilyen a képzés, amilyen, azért nyilvánvalóan változott elég sok minden az elmúlt 10-20 évben a cukrász szakmában itthon, vagy kérdezem, hogy az igaz. Nem a tankönyvek, de hogy a kínálat, vagy hogy te, nem tudom, te így látod-e, vagy azt gondolod, hogy alapvetően azért...
Szerintem nem változott akkorát, amekkorát kellett volna. Változott, de nem olyan nagyot. Ha elindulunk a képzéstől, ugye digitális világban élünk, nincs hagyományos libikóka mérleg. Én szereztem egy libikóka mérleget a cukiba, a tésztapályán, bal oldalra súlyok mennek, jobb oldalra megy a tál, és abba a dolog. Itt nincs táragomb, meg nincs számológép, ami kiszámolja. Itt egyszerű kőkemény matematika. Hozzáadom, kiadom, vonok, grammot, kilót, mázsát, bármit. És azzal van a probléma, hogy ez nem tudják a mai diákok. Tehát amikor azt mondom neki, hogy 37 és félhez adjál mondjuk 52-t, nyúl a zsebébe, telefon és számológép. Mondom, nincs ilyen. Tehát amikor tudom, hogy egy tojás fehérje 30 gram, és azt mondom neki, hogy 12 tojás, és nem így vágja rá, hogy az hány gram, akkor annak nincs értelme. Meg én azt vettem észre, hogy ezek a kétkezi munkák, ezek olyan kicsit kezdenek távol állni a fiataloktól. Mert azt látják, hogy inkább elvégzek egy csomó iskolát, és hogy majd milyen jó lesz, hogy én ilyen helyen dolgozok, ennyi százezer, nem. Ez kézművesség. Itt tényleg az van, hogy az ember a két kezéből fog megélni. És ez volt egy szaktanárom a Huba utcában, amikor jártam. Ő azt mondta nekem, hogy akkor lehettem én ugye, akkor körülbelül annyi idős volt, mint én, inkább 50 pluszos volt, és azt mondta nekem a kormostanár, hogy Jocikám, te ügyes vagy, becsüld meg magad, tanuljál sokat, mert mire annyi idős leszel, mint én, nem lesz kétkezi munkás, és amit te fogsz tudni ott produkálni, az aranyáron bármikor, bárhol el tudod adni. És azt veszem észre, ahogy nézem a kollégákat, meg ugye ezeket a gasztro hirdetéseket, hogy nagyon nincs gasztronómiában szakember. És nem egy embert kell nézni, hanem mindig egy csapatot. És itt ez a legfontosabb. És igen, hogyha jó az alap, akkor tudunk tovább lépni, és ha tovább tudunk lépni, akkor tudunk fejlődni, tudunk fejleszteni, tudunk új sütiket kirakni. Mindig tudjuk meg, hogy honnan indultunk, tehát tudjuk, hogy milyenik az orosz krém, tudom csinálni jobbról vagy balról, a krémessel tudom csinálni, vagy a tejszínes sárga krémarappal, tudom, hogy mi van benne, de tudok egy újabb orosz krémet is csinálni, vagy ott van a dobostorta. Tehát én nagyon szeretem az országtortákat, de én azt mondtam, és ezen lehet, hogy vitáztam egy kicsit a kamarával, mikor azt mondtam nekik, hogy minek új tortát találunk ki, amikor van egy csomó régi magyar tortánk, legyen az az ország tortája. Miért nem lehet egy eredeti Eszterházi torta az ország torta augusztus 20-án? Nem kell szöglet, vagy nem kell kerekbe. Legyen szögletesbe, de az a recept legyen, és olyan legyen. Mert ha ez működik, akkor körülbelül 30-40 olyan tortánk van, amit elő lehetne mindig venni. És azok fantasztikusak voltak.
Pont egyébként pont ezt az ország tortját akartam kérdezni, hogy akkor te így ebben a formájában annyira nem...
Csináljuk, mert a vendégeknek igénye van rá. Tehát jönnek augusztus 20-án, kóstolják. Viszont én azt mondom, hogy amikor már ránéz az ember a tortára, mi szakmai szemmel, legalábbis én, megállunk bent, és akkor mondom, hogy ez a piskóta így készült, ebből a receptből lett átdolgozva. Tehát nagyjából már tudjuk. Én azt látom, hogy nagyon elkezdtünk így elszaladni abba a vonalba. Tehát nincs az a régi klasszikus, azért gondoljunk bele, főleg most az elmúlt 5 évet, 6 évet nézem, azért gondoljunk bele egy dobostortába. Eredetileg ugye a dobostorta az nem 6 lapos volt, hanem 12 lapos, és a 13. volt a tető. Nem volt akkor még ilyen főtt krém, hanem egyszerű vaj volt kihabosítva csokoládéval, kakaóporral. Nem volt csokoládémassza belerakva, mert nem volt annak az idején 100 évvel ezelőtt. A dobos már így volt, így álmodta meg dobos. Most ugye le van védve, hogy a dobos torta hivatalosan 5 plusz 1 lapos a teteje. És az a baj, hogy például a tetejét is ott rontják el a cukrászok, hogy egyszerűbb egy karamelt főzni, amikor vizet rakok a cukorba és úgy főzöm be, vagy megcsinálom a klasszikus dobozcukrot, amikor csak megolvasztom. Mert a sokkal tovább bírja, és ezt onnan tudod, hogy amikor kiveszed, ráharasz, ha beleragad a fogadba, és ilyen nyúlós a teteje, akkor azt tudja, hogy víz van benne, tehát karamellel van áthúzva. Az meg nem dobostorta. Az Eszterház is ilyen, tehát az is egy 6 lapos, és annak is úgy kellene lenni, és nem kell bele semmi extra, annak jó minőségű dióból kell lennie, és jó minőségű legyen a krém benne, és ennyi.
Tehát akkor bevinnéd inkább, ha rajtad múlna ebbe az országtortája történetbe is, ezt a megújított hagyománytípusú szemléletet?
Én biztos, hogy azt csinálnám, hogy legyen egy hagyományos, az eredeti recepttel,
És tehát az cukrá... eredeti alatt nem azt értjük, ami az elmúlt 30-40 évben.
Nem, ami az eredeti, ami 100 éve volt mondjuk, vagy 50 éve, vagy 60 éve, és utána azt mondanám, hogy meg akarod újítani? Itt vannak az alapanyagok, csinálj belőle, és rakj, hogy ez az én országtortám, az újra gondoltam. De az eredeti, az mindig legyen eredeti. Viszont ugye ezeknél a mostaniaknál az a legnagyobb probléma számomra, hogy végigmész az országon, és teljesen mindegy, hogy megkapják azt a receptet. Én nem fogom megvenni azt a csokit, mert az 3300 forint kilója, én megveszem inkább ezt a csokit, ami 2900 forint kilója. Más az íz, amiről az előbb beszéltünk, és már teljesen más lesz az országtorta.
Igen, ez szokott érződni amúgy. Nagyon. Két helyen megkóstolja az ember, akkor nagyon. Ez nem ugyanaz.
És én azt mondom ilyenkor, és ezt tavaly előtt a feleségem mondtam, menjünk el a Bacukrezzába, ahol kitalálták a tortát, mert ott tudja, hogy az a recept van. Az összes többi már nem biztos, hogy azt a receptet fogja csinálni.
Hát igen, csak hogyha mondjuk ezt egy orosházi vagy egy szombathelyi cukrászda csinálta, akkor azért emiatt kevesen mennek az ország.
Általában, ahol aki megnyeri ezt a tortát, ott általában azon a héten, és onnantól kezdve mondjuk egy fél évig, akkora ilyen torta őrület van, hogy tényleg a sor vége kínál az utca szélén. Tehát ott rá lehet készülni, és ott rá is kell készülni, hogy ne az legyen, hogy nincs ilyen. De én azt mondom, hogy szerintem ez, én sokkal jobban erőltetném a hagyományos dolgokat. Mert nagyon jó a gasztronómiánk, nagyon jó az ország lokációja, tehát jobbról, balról, föntről, rendről mindenki keresztbe ment rajtunk, mindig hagytak itt valamit, és ezekből nagyon jó dolgokat le lehet szűrni.
Van a francián kívül olyan külföldi cukrász, vagy olyan cukrász irány, ami neked valamiért különösen kedves?
Mármint, hogy melyik cukor...
Itt tudom én, akár keleti édességek, akár szláv, akár német, vagy osztrák vonal, mi az, ami...
Én őszintén nem mondom, én szeretem mindenkinek a saját vonalát. Ha kimegyünk mondjuk Németországban, nagyon szívesen megkóstolom a német süteményeket, és igen, nézzük meg, vagy ugye például, ahol fölnevelkedtem, az egy sváb falu szomszéd, két tót falu, ugye ismertünk egy nagyon anyámi kertészek, majdnem mindenki ismert, és mindig esküvőkre mentünk, és kóstoltuk a sütiket. Nagyon finom süteményeik vannak. Viszont ami nekem, és ez nagyon érdekes, ami nekem nagyon bejön, és én van egy cukrászat, vagy van egy cukrász, akit én nagyon-nagyon szeretek, ez egy japán úriember, ő volt az első, aki Párizsban nyitott egy boltot, most már kettő vagy három ilyen cukrásznak van, de az Aoki nevezetű cukrász, aki voltam a hál' Istennek a párizsi boltjába is, és voltam Tokióba két boltjába is, és én azt mondom, hogy nekem az ő vonala az, ami hozzám a legközelebb áll. Tehát nála sincs agyondíszített dolog, hagyjam a letisztult nála. Például az érdekes, hogy úgy monodesszertek, hogy mindegyik 10x3 centis hasábra van vágva, viszont a belső dekorációja, áthúzása, a teteje, az oldala kidolgozása, az mind egyedi, és nincs kétszer ismétlődő. Nagyon jó bombonokat csinál. Most a Covid idején elkezdte azt csinálni, hogy bent rekedt Japánba, nem tudott visszajönni Párizsba, végigjárja Japánt északról délre, és a legjobb gyümölcs területeken, ahol nálunk is például elkezdett baraszlekvárt befőzni, és abból tölti, lehet kapni kis baraszlekvárját, és abból főzi a süteményeket, vagy abból készít a süteményeket. És itt most néztem, valahol már délfele tart, és most Szőlőbe fog utazni, és az elmúlt egy évben végigjárt az egészet, és folyamatosan ilyen dolgokat dolgozott, hogy nálunk is ezt kellene szerintem, hogy nagyon jó Magyarország adottsága, és lehetne igen a régiókra, nagyon jó a diónk, nagyon jó a mákunk, és a mákot alig használják a világba. Tehát iszonyatosan jó, én nem szeretem a mákot, de iszonyatosan jó mákos sütiket lehet belőle csinálni, és a magyarok nagyon szeretik. Sehol nincs túró a világban, mert ugye kimegyünk a Kárpát-medencéből, már csak a rikotta van. Viszont túró senkinek nincs olyan tejföl, mint ami nekünk van. Milyen jó egy túró torta, amiben van egy kis tejföl, vagy egy kicsi sajtal el van az egész, egy lágy sajtal, és nem most a mascarpone-ra gondolok, hanem vannak ugye rengeteg olyan kézmes tejtermékel, vagy sajtelkészítő van, aki csinál lágy sajtot. Egy zsendice, vagy bármi ilyesmi belegyúrva, ami ad egy kis csavart neki, hogy annyira jó meg lehetne fogni itt a dolgokat, és nem az, hogy folyamatosan csak kifele kacsinunk. Igen, kell, lessünk el egy ötletet, nézzünk meg egy technológiát, viszont rakjuk bele a saját személyiségünket, és rakjuk bele a saját gondolatmenetünket.
És ezt látod mondjuk, amikor külföldiek kóstolnak nálatok, vagy itt ilyen szemléletű dolgokat, hogy így ez nekik Így van, hát hogy felkapják a fejüket, hogy ez mi?
Hát ugye nálunk nagyon érdekes, mert ugye mi eléggé kiesünk úgymond a perifériára, ugye már kint vagyunk, majdnem egy méterre van a Budapest tábla áthúzva, tehát mi kint vagyunk elég a világ végén. Nincs annyi turista, viszont ha rendezvényünk van, és be kell menni a rendezvényre, akkor viszont általában úgy szoktuk intézni, hogy az Eszterrel, az üzlettársammal álljunk az asztal mögött. És amikor jönnek a vendégek, mint külföldiek, és ez a meglátják, és mit szeretne? És elmondom neki, hogy megcsináljuk a Szatmárit kicsiben, megcsináljuk a Rákócit kicsiben, megcsináljuk az Eszterházi tortát picibe. És elmondom, hogy ezt úgy jegye, hogy ez egy, mondjuk az Eszterházinál, hogy ez egy majdnem 100 éves recept, ez az eredeti, viszont mi így csináljuk. Az íz, és belerakjuk ezt a francia vonat, hogy benne van az a kis roppanóság, az a textúra, aminek benne kell lenni, és így azt mondjuk, hú, ez nagyon jó, hogy ezt megkóstolnak. Hát mondom, menjenek végig, nézzék meg, vagy ott a dobos torta. Egy fantasztikus torta. Kóstolják, és nagyon szeretik a magyar süteményeket. Nagyon.
Még annyi, hogy beszéltél korábban többször erről, hogy milyen jó, ha egy cukrász is végigjárja ezeket a különböző stációkat, ugye a stázsolást tényleg az éttermen a saját cukrászaton keresztül, vagy hát olyan, hogy ami kifejezetten csak egy saját repertoárral dolgozik. Te ugye ezt végigjártad ilyen módon, de hogy neked ez végig egy kitűzött cél volt, hogy legyen majd egyszer egy saját cukrászdád, vagy ez így inkább kiadta magát?
Én 8 vagy 9 éves lehettem, addig ugye a szokásos kisgyerek feeling, hogy rendőr akarok lenni, vasutas akarok lenni, volt rendőrsapkám is ilyenek, és akkor ilyen a családi ünnepekre mindig a anyai ágon a nagymamám hordta a minyont, akkor már minyon csokis és puncsos minyon volt, és egyszer elmentünk úgy, hogy sokat vett, és hogy apakám kocsival elmentük, és elhoztuk. És kimentünk, és néztem, hogy hú, a nagy itt hogy körbeugrálja itt a cukrászbácsi meg minden. És mondja a nagy, hogy igen, mert ő a déd nagyapádnál tanult. Mondom, mit? Hát cukrászhatott. Nekünk a anyai ágon a déd nagyapám cukrász volt Esztergomba. És nekem minden van a cukrász vonalam. Tehát én tudatosan ilyen 12 éves koromban odaálltam anyukám elé, vagy 11 éves koromban, azt mondtam, hogy anya, én cukrász akarok lenni. Jó, hát majd még ez eldől, majd ha akarsz később lenni, az, akkor 2 hónap múlva anya, én cukrász akarok lenni. És akkor mondta, hogy figyelj ide, még nem kell elküldeni, ez 7. volt, jön a szünet, 7.-8. között általános iskolába, keresek neked egy helyet, mert ugye anya mondta, hogy a nagyapád mindig azt mondta, hogy a cukrászatba, a jó cukrász ott kezdődik, hogy tisztán dolgozik. Beraklak valahova mosogatni egy hónapra, nyári gyakorlatra menj el mosogatni, mosogasd az edényeket, a pléheket, hogy tanuld meg, hogy hol indul a cukrászat. És elég sokat keresgélt, és végül is Vörösváron az akkor nyíló Emil cukrászdába elment Emil bácsihoz, és mondta, hogy lennét egy fiatal ember, vagy itt a fiam, aki cukrász akar lenni, és hogy egy hónapra mosogatni. És mondta az öreg, hogy hát fölvesszük nyári gyakorlatra, úgyis jön az eperszezon, meg meglátjuk, hogy mozog a pályán, de itt nem kell mosogatni, arra megvan a két néni, Vilma néni, Náncsi néni, és majd ők megcsinálják. És első nap elmentem, én már 5 órakor így ültem, hogy mikor indul a buszom, Leányvár 15 km Vörösvártól. Bementem, azt is tudom, hogy első nap Zsolti nyitott ajtót, mikor becsöngettem, átöltöztem, kezet mostam, elkezdtem sajtot darálni, és azzal a lendülettel a sajt beszorult az egészbe, újra kellett darálni. Hát senki nem mondta. De onnantól kezdve 2 hétig végignyomtuk a munkát. És nem kellett az, hogy mosogassak tényleg, hanem szakmunkát csináltam, tehát mérjél ki, ismerd meg a mérleget, tanuld meg, hogy mi hogy készül. És semmi más ilyet nem csináltam tanuló létemre, vagyis ilyen nyári munkás létemre, mint ezeket. És akkor egyik délután, hát akkor most hoztunk mondjuk 45 láda epret, ott voltunk 9-en, és akkor epermosás, és elkezdtük csumázni az epret, mert elraktuk az epret befőtnek, vagy velőnek, vagy fagyasztva. 2 hét után volt olyan, hogy sírva mentem haza, hogy leültem, és ültem, mondom, anya, én meg fogok halni, annyira fáradt vagyok, nyugodjál meg, lesz ez még keményebb is. És akkor eltelt 2 hét, és akkor utolsó nap mondtam, Emil bácsi, hogy akkor szólj anyádnak, hogy holnap jöjjön föl, beszédem van vele. És akkor fölment, én már otthon voltam, és mondta anyukámnak, hogy jó, a gyereket szeptembertől fölvesszük, mert nagyon jól mozog a pályán, nagyon jól dolgozik, ügyes, és mindenki szereti. Mondta az anya, hogy van egy kis probléma, még van egy éve az általános iskolából, mondta az Emi bácsi, nem probléma, akkor innentől kezdve minden hétvégén, ha van kedvem, gyakorolni, segíteni menjek be, és onnantól kezdve szüneteket bent töltöttem, a következő nyarat már ott töltöttem, és onnantól kezdve kezdtem el, és én az elején azt mondtam, hogy nekem nagyon fontos, hogy mesterlevelem legyen, mert én szeretnék a szakmámnak a mestere lenni, és későbbiekben legyen majd egy bolt, ami mögé a pult mögé ki tudok állni, hogy igen, ezeket mit csináljuk, és akkor még úgy volt, hogy ha felszabadult az ember, akkor 2 évre rá el lehetett menni mestervizsgázni. Eltelt a 2 év, bemegyek a kamarába, mondom, megvannak a papírok. Ó, köszönjük szépen, 5 év múlva fáradjon vissza, most hoztak egy törvényt, hogy most már 5 év kell. Köszönöm, visszamentem, akkor azt mondták, hogy nincs megfelelő jelentkező, akkor telefon, akivel együtt végeztem, cukrászok, fölhívtam őket, hogy nem akartok jönni, de, akkor onnan szereztem 6 embert, végül is 18 emberrel elindították a tanfolyamot, de nekem még a több mint egy év volt. Tehát most ugye 3 hónap alatt, vagy 4 hónap alatt mesterlevelet kap az ember nekünk, több mint egy év volt, tehát én munka után még mondjuk bementem reggel 6-ra vagy 5-re, dolgoztam 1-ig vagy 2-ig be a kocsiba, Vörösváról Sziget, Szent Miklós, este 9-ig tanfolyam, 1 héten 2-szer, és úgy vissza. Tehát nálunk még ilyen volt. És a mestervizsga az úgy volt, hogy igen, az összes mester, akit én akkor ismertem, a nagy nevek, azok ott ültek az asztal mellett, és akkor ott kellett dolgozni. És komoly, kemény kérdéseket tettek fel, amire kellett tudni válaszolni. Ma én úgy láttam, a mai most egy kicsit olyan gyengébben sikerülnek szerintem ezek a vizsgák.
Keményebb volt, mint most a Mestercukra című műsorban.
Nem, dehogy is. Az egy kis sétagalop volt ehhez képest.
Jó, nagyon szépen köszönjük, és nektek is, hogy hallgattátok a műsort, tegyetek így majd a filéző további epizódjaival is, megtaláltok minket a 24.hu felületén is, de bármelyik felületen vagy platformon, ahol podcastot szoktatok hallgatni, minden bizonnyal megtaláltok ott is minket. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és megosztottad mindezt velünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!